Áldás békesség, én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. És egy olyan igét szeretnék olvasni ma, ami hát az elmúlt héten a református kalauz szerint valamelyik nap elénk került. János első levele első fejezetének az első négy versét olvasom. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk, és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Hadd kezdjem azzal az ige hirdetést, hogy gondoljunk bele, vagy képzeljük el azt, hogy egy bevásárló központba, vagy mondjuk az utcán megyünk kirakatok előtt, és egyszer csak megragad a figyelmünk egy cipőboltnál, ott elkezdjük nézegetni a cipőket, a kirakatot, míg ezt belülről észreveszi az eladó, és hát egy vevőt látva lehetőség szerint kijön, és megszólít minket, és elkezdi mondani, hogy ő szeretne most nekünk egy cipőkrémet ajánlani, ami elképesztő fényt fog kölcsönözni a mi cipőnknek. A modern tudomány egy csodája, hogy a bőrt milyen ragyogóvá tudja tenni. És meggyőz minket, vagy próbál meggyőzni, hogy ez annyira jó ez a krém, hogy mindenki észre fogja venni a különbséget, amikor ezt használjuk, amikor a cipőnkön hordjuk azt a csillogást. Persze, ez picivel többe kerül, mint az átlagos cipőkrémek, meg amit bizonyára te már egyébként is használsz. De nyilvánvaló nem követheted el azt a hibát, hogy kihagyod ezt az ajánlatot, hiszen ezért állsz itt. És igazából eddig türelmes voltál, hallgattad a cipő fénynek a fényezését, de egy idő után kibukik belőled, hogy azt mondd, miután végignézel ezen az emberen, lehetséges, hogy a maga flancos viaszában maga hisz. De ahogy én látom az ön cipőjét, igazából semmivel sem különb, mint bárki mási, akire ránézek, semmivel sem jobb annál sem, amit én használok. És hogyha olyan nagyszerű ez, amit nekem ajánl és árul, akkor miért nem csillog fényesebben az ön cipője, mint az enyém? És valószínűleg ezzel a gondolattal faképnél hagyjuk, mert nincs szükségünk a cipőkrémre. Nos, azért mondom ezt, a kezdésként ezt a kis elképzelt történetet, mert valószínűleg olykor a mi erőfeszítéseink is arra nézve, hogy az embereket meggyőzzük az evangéliumról, hogy érdekelté tegyük őket abban, hogy miért van szükség nekik rá, miért van szükségük Jézus Krisztusra, miért van szükség a kegyelemre, a bűnbocsánatra, néha ugyanilyen kevéssé meggyőzőek, mint emberünk a cipőkrémével együtt. Lehetséges, hogy túl gyakran kérjük az embereket arra, hogy bízzák rá magukat Jézus Krisztusra, mint a megváltójukra, hogy legyenek hajlandóak egy kicsit többet fizetni ezért, megfizetni Jézus követésének az árát is, de igazából nem adunk nekik látható bizonyítékot arra, hogy ez nekik miért lenne jó, miért lenne szükséges. A kulcs szó ebben a történetben, ahogy itt az előbb próbáltam ezt elmondani, amikor mi azt válaszoljuk a cipőkrém árusnak, hogy ahogy én látom az ön cipőjét, ahogy én látom. Nyilván keressük azt az emberen, amiről nekünk beszél, hogy hát mégis ez hogy történhet nála. Itt ebben a mai igényben, amit olvastam, azt vehetjük észre, János háromszor mondja el azt, hogy láttuk, amiről ő most beszélni fog. Használ szinonimákat is erre, egyszer mondja, hogy megfigyeltük, meg azt is mondja, hogy megjelent nekünk. Mindegyik a szemünkkel érzékelhető dolog. kétszer mondja ezután, hogy hallottuk is, amiről én most beszélni fogok, mármint ő a levelében, és egyszer mondja azt, hogy meg is tapintottuk. És amikor ezeket elmondja, akkor mondja el háromszor azt, hogy ezt hirdetjük nektek. Amiről egy ilyen meggyőződésünk, egy ilyen tapasztalatunk, egy ilyen benyomásunk van. És ennek szinonimáit is használja, hogy bizonyságot teszünk, és írjuk nektek. Ilyen négy kis rövid igevers, mennyi minden benne van ebből. Háromszor, meg kétszer, meg egyszer, meg újra háromszor. Nos, éppen ezekből kiindulva, és ebből a pár versből, amit itt János a levelének az elején mond, arról szeretnék ma beszélni, hogy a mi bizonyságtételünkben az emberek felé, az ige mellett ott kell, hogy legyenek a saját tapasztalataink is, hogyha igazán ösztönözni szeretnénk a hallgatónkat, vagy szeretnénk megragadni, meggyőzni őt arról, hogy miért fontos, miért érdekes az, amit mondunk. A tanításunkban, a bizonyságtételünkben, tehát ott kell legyenek a saját tapasztalataink is, ha igazán ösztönözni szeretnénk a hallgatóinkat. Először is azért, mert a földi viszonyok között elsősorban azt érezzük, és azt érzi az ember valóságosnak, amit a fizikai érzékszerveivel is tapasztal. Amit látunk, amit meg tudunk fogni, amit hallunk, amit ízlelhetünk. Elsősorban ezek a valóságos dolgok számunkra. Most János azért írja ezt a levele elején, mert a Biblia magyarázók szerint egy úgynevezett korai gnoszticizmus ellen küzd. Ez a filozófiai gondolkodás nagyon röviden csak arról szól, hogy minden, ami testi, azt egy ördögi, egy rossz kategóriába sorolta, aminek köze van a fizikai világhoz, és azt mondták, hogy ami igazán fontos, ami igazán számít, az a megvilágosodás, amivel ők már rendelkeznek, az egy szellemi, lelki dolog. És az egész odáig kezdett el csúszni, hogy Jézusra is azt mondják, hogy értsétek meg, nem lehet az Isten emberré, hisz semmi köze a szelleminek, a jónak, az Istentől valónak a testi, fizikai dolgokkal, hisz az eredendően rossz és gonosz. És akkor most nem megyek ebbe jobban bele, de ha ennek a fényében olvassuk ezt a levelet, akkor látjuk, hogy mikkel küzd János, hogy tagadják, hogy Jézus Krisztus testben megjelent, tagadják azt, hogy ő lett volna itt köztünk az Isten fia. Ma nem agnoszticizmusnak a kérdése az, ami kísért bennünket. De akkor sem kerülhetjük el az embereknek azt az igényét, hogy a fizikai világban lévő dolgok számukra az elsősorban valóságosak, amikor mi a Krisztusról beszélünk. Nem kerülhetjük ki ezt az igényüket, nem beszélhetünk úgy Jézusról, mint valami filozófiáról, mint valami gondolkodásbeli dologról, mert azt mondja, hogy az a te cipőkrémed, és nem látom rajta, hogy ez nekem miért szükséges. Megfoghatatlan, nem tudok vele mit kezdeni. És János, amikor itt bizonyságot tesz, és a levelét írja, azt akarja hangsúlyozni, és nekünk is ezt kell hangsúlyozni, amikor bárkivel beszélünk, hogy Jézus történelmi személy volt, valóságosan megjelent közöttünk, kézzelfogható módon eljött közénk az Isten. És ez az isteni megjelenés az alapja annak, hogy most itt vagyunk, hogy hívők vagyunk, hogy ugyanezt a Krisztust követjük, hogy keressük az ő akaratát. János azt is mondja itt az ő olvasóinak, hogy testvérek, én bizonyos dolgokkal, bizonyságokkal foglalkozok, nem ilyen emberi fejből, meg elméből kipattant filozófiákkal, mit nem lehet leellenőrizni, nem tudunk vele mit kezdeni, az egyik így gondolja, a másik úgy. Én olyan dolgokról fogok nektek itt most írni, amit hallottunk, láttunk, megtapasztaltunk, és nem mondhatjátok, hogy ez csak az én gondolatom, ötletem, mert sokan ugyanúgy látták, hallották, megtapasztalták. Én ilyen bizonyosságokkal akarok foglalkozni. És éppen ebből tanulhatjuk mi is azt, hogy a keresztény hit az nem egy filozófia, nem egy ideológia csupán, nem egy gondolati rendszer, meg nem egy gondolkodásmód, mint mondjuk valamilyen politikai szín. Az nem egy gondolkodásmód a kereszténység, hanem egy élő, egy valóságos, létező, személlyel való élő kapcsolat. És bárki, ami és aki ezen kívül esik, az meggyőződésem szerint nem keresztény. Nincs kapcsolata a Krisztussal. Nos, hogy másképp tudnánk ezt az embereknek a tudomására juttatni, mint úgy, hogy személyes tapasztalatainkat közöljük velük. Nem csak annyit mondunk, hogy a Bibliában ezt olvastam, ezzel ő nem tud mit kezdeni, hanem azt mondod, hogy ezek alapján mit tapasztaltál, mit értél meg, hogyan működik az a te életedbe, hogyan mutatkozik meg az Isten a te életedbe. És Jánosnak is ez ad igazi tekintét a filozófusokkal szemben, és ez adhat igazi tekintét a bizonyságtételünknek is, amikor saját tapasztalatokról is be tudunk számolni az embereknek. És nem csak annyit mondunk, hogy ezt meg azt írja a Biblia, ezt mondta a lelkész, hanem az, hogy én mit tapasztaltam, te mit tapasztaltál ezzel kapcsolatban. Azért hadd szögezzem itt le, hogy nyilván ez a fizikai érzékelés, ez csak egy kiinduló pont, hiszen voltak még sokan Jézus idejében is, akik látták őt, hallották őt, nagyjából egy-egy ponton ugyanúgy, mint a tanítványok, és mégsem hittek benne. Tudunk, hogy voltak a tanítványai között is ilyenek, lehet nem a 12, bár ott Júdás megkérdőjelezhető, de a farizeusok, az írástudók, meg ki tudja, kik névtelen emberek, akiken csodákat tett Jézus, nem mindenki hitt benne. Miért? Azért, mert ez a fizikai kapcsolat, ez csak egy kiinduló pont, és nyilvánvaló, hogyha Isten nem ad emellé egy lelkilátást is nekünk, egy belső szellemi látást, és nem nyitja meg a szívünket, akkor nem fogjuk látni, nem fogjuk tudni felismerni, hogy ki is az a Jézus valójában. Ma is vannak emberek, akik megtapasztalnak csodákat, de nem tudják ezt összekötni, nem látják ezt mélyebben, hogy ki tette velük, és azt mondják, hát ez a szerencse volt. Vagy épp így jött ki a lépés. Nem mindenki, aki megtapasztalja fizikai módon Istennek a cselekvését, az ő személyét, az ő jelenlétét, nem mindenki fog hitre jutni. De pontosan azért lehetséges ma is hinni, nekünk is hinni, akik bár nem látjuk fizikai szemeinkkel Jézust, nem tudjuk érinteni a kezünkkel, nem halljuk a fülünkkel, de azért tudunk ma is hinni, mert Isten ad ma is egy lelki, belső látást a Szentlélek által, és tudjuk azt, hogy Isten működik az életünkben. Mert pont azok a dolgok történnek, teljesednek be, amiket olvasunk a Bibliában, amiket Isten kijelentett nekünk. Ez tehát az első gondolat, hogy nem kerülhetjük ki az, hogy fizikai dolgokról, magunk által is megélt tapasztalatokról beszéljünk azoknak az embereknek, akiknek bizonyságot akarunk tenni, hogyha hatékonyan akarjuk hirdetni Jézust. És éppen ezért a második gondolatom az, hogy meg kell osztanunk az emberekkel a fizikailag érzékelhető tapasztalatunkat. Ugye az első gondolatnál még csak azt próbáltam elmondani, hogy benne van az emberekben ez az igény. Hogy valami olyat mondja, amit én is meg tudok tapasztalni, amit én is meg tudok fogni, amit én is láthatok. A második gondolat viszont az, hogy mondjuk is ezt el, mert van ez az igény az emberekben. A célunk az, amikor bizonyságot teszünk valakinek, vagy valakiknek, hogy bevonjuk őket is azokba az Isten élményekbe, amiket mi magunk is tapasztalunk és megélünk. Az a célunk, hogy legyenek nekik is saját tapasztalataik ugyanazzal az Istennel. Jézus Krisztussal, akivel nekünk már van, és ezt mondjuk tovább. Ugye nemrég voltunk Balatonszárszón, egyházmegyei konfirmandus hétvégén, és volt olyan az előadások előtt, alatt, közben, meg után, hogy fiatalok, akik egy-két évvel voltak csak idősebbek az ott jelenlévőktől, bizonyságot tettek arról, a témáról, hogy ők hogy élik meg azt, amit az előadásban hallottunk. Ugye ott hallottak valami tanítást, mondjuk arról, hogy miért kell olvasni a Bibliát, És aztán jött egy fiatal, és elmondta, hogy ő miért olvassa a Bibliát, és mit él meg ezzel kapcsolatban. Hallottak arról, hogy miért fontos imádkozni, és akkor jött egy fiatal, és elmondta azt, hogy ő miért imádkozik, és hogy mit él meg ezzel kapcsolatban az Istennel. És amikor a csoportban beszélgettünk a résztvevőkkel, akkor azt mondták, hogy nekik ez a bizonyságtétel sokkal többet jelentett és mondott, mint maga az előadás. Mert fiatalok voltak, mert olyan élethelyzetekről tudtak beszámolni, ami az ott lévő konfirmandus meg ifjúsági korosztálynak szinte a sajátja is lehetne. Jobban tudnak kapcsolódni ezekhez, a hozzájuk közelebb álló élményekhez, és ez nem csak a fiatalokkal van így, ez így van az idősebbekkel, a saját korosztályunkkal, nálunk idősebbek, nálunk fiatalabbakkal. Az embereknek tehát bizonyosság kell, hogy miért kell a Krisztust követni, hogy miért jó ez a kereszténység, hogy te miért vagy hívő, hogy neked ez miért fontos. Nem elég nekik az elméleti tanítás, hogy gyere el a templomba, olvasd a Bibliát, imádkozz, de miért? Erre kíváncsiak, és ezt el kell mondani, hogy a te életedben ez mit használ és mit segít. Erről már többször is beszéltem a testvéreknek, hogy látjuk azt a Bibliában, hogy amikor Jézus életéről olvasunk, ő általában tesz valamit először, és utána kezd el tanítani. Tudom én, meggyógyít valakit, és aztán tanít. Amikor rákérdeznek, hogy ez mégis mi, vagy hogy történik, és hogy lehet, hogy te ilyen hatalommal parancsolsz, vagy egy csomó történetnél azt látjuk, hogy Jézus előbb tesz valamit, és akkor nyílik ki az emberek szeme és szíve arra, hogy akkor mehetünk mélyebbre, és akkor kezdhetjük megérteni, hogy most mi is történik itt körülöttünk. És ez szerintem ma is leginkább, leggyakrabban így működik. Ezért van szükség a bizonyságtételünkre. Talán az megnyitja az emberek szívét, és elkezdi őket érdekelni az a Krisztus, akiről te beszélni akarsz. 34. Zsoltár 9. versében ezt olvassuk, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Érezzétek és lássátok. Érdekes kifejezések ezek. És amikor megnézzük az eredeti szöveget, vagy akár még egy más nyelvű fordítást is, akkor látjuk, kicsit pontosabban fordítják, amikor azt mondják, hogy ízleljétek, és lássátok, hogy jó az Úr. Tehát annyira személyesen, annyira megfogható módon, mint amikor megkóstolunk valamit, és érezzük a szánkban az ízét. Ugye nem lehet elmondani sokszor egy-egy ételről, hogy az milyen. Hát mondd el, milyen. Tudom, van háromféle kolbász, amit akarunk vásárolni a hentesnél, és megkérdezzük, mondja már el, hogy ez milyen, és az milyen, és akkor melyik a finom, és miért? Ő honnan tudja, hogy melyik a finom? Aztán vannak néha olyan árusok, akik, mit tudom én, piacon leszeletelnek egy karikát, és azt mondják, hát kóstolja meg, mielőtt megveszi. És utána, amikor már megkóstoljuk, akkor tudjuk, hogy melyik az, ami nekünk is tetszik. De ezt nem lehet elmondani. Sokszor egy recepttel nem megyünk sokra. Mert gondoljatok bele, hogy van egy csomó sütemény, nem lehet megkóstolni, mert nem tudom, diétázik az ember, de azt mondja valaki, hogy majd én elmondom neked a receptet, és akkor ez elég, nem? Megérted belőle, hogy milyen ez a sütemény, nem is kell már megkóstolni. Lehetséges, hogy itt is, hogyha lesz szendvics esetleg a végén, akkor ez valaki elmondja, hogy mit rakott rá, és mindenkinek egészségére. Az egy kicsit más élmény, mint az, amikor megfogjuk, megkóstoljuk. És nem csak, hogy érezzük az ízét, de még meg is elégszünk, és jól is tudunk lakni az ilyen étellel. Ha jól csinálunk valamit, és úgy mondjuk el, akkor másokban is vágy kell arra, hogy ő is meg akarja kóstolni, mert lehet, hogy annyira finom, hogy gyere, kóstold meg, azért mondjuk el, nem csak azért, hogy még egy plusz receptet tudjon, hanem azért, hogy bevonjuk, gyere, kóstold meg te is. És a bizonyságtétel, a saját megtapasztás, az valahogy ehhez áll közel, hogy próbáljuk azt a részt elmondani az embereknek ebből az egész kereszténységből, Krisztusból, ami bennünket már megragadott. Ami miatt mi már úgy érezzük, hogy ezt újra és újra ennem kell, és fogyasztanom kell. Ebből a forrásból kell beszélnünk. És ugye még egyszer az a cél, hogy bevonjunk másokat ebbe a közösségbe. Ezt mondja János is, hogy azért hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és a Fiával. Mikor ajánlunk valakinek egy receptet, vagy ajánlunk neki egy jó kiránduló helyet, vagy ajánlunk egy jó könyvet, vagy egy jó filmet, miért tesszük ezt? Azzal a céllal, hogy hát, ha felkeltjük benne a vágyat, hogy ő is megcsinálja, ő is elmenjen oda, ő is elolvassa, ő is megnézze, és utána örülünk annak, amikor látjuk, hogy a másik ember kipróbálta, megcsinálta, és ő is ugyanolyan lelkesen mondja ezt, hogy ez jó volt. És megérte. Ez a cél, amikor ajánlunk valamit, hogy bevonjuk az embert abba a közösségbe, abba az élménybe, ami nekünk már megvan. Erről ír János, és ezért mondja, hogy így hirdetem nektek a Krisztust. Öröm számunkra az, amikor a mi ajánlásunkra valaki kipróbál valamit, és ő neki is hasonlóan örömet okozott, és jó élményt. Azt mondja János, az az ő vágya is, hogy közösségünk legyen velük, az apostolokkal, ahogyan ők megélték a Krisztust, ahogyan nekik közösségük van az Atyával és Jézussal. És fura ez, hogy azt mondja, azért írjuk nektek, hogy a mi örömünk teljes legyen. Ő is örül annak, hogyha mi ezeket megfogadjuk és megéljük. Mi is örülünk annak, nem? Amikor valakinek bizonyságot teszünk, és az ember azt mondja, hogy a te bizonyságtételed indított el, és azért tudtam megtérni. Azért vagyok én ma hívő, mert hallottalak téged. Mert te indítottál el ezen az úton. Hát nem öröm ez neked is? Nem csak neki öröm, amikor megtér és megismeri Jézust, hanem neked is öröm, hogy de jó, hogy részese lehettem ennek, hogy engem is használt ebben az Isten. Igen, a mi örömünk is teljes lesz. Nem csak azé, aki megtapasztalja ezt. De éppen ezért meg kell osztanunk az emberekkel a mi saját tapasztalatainkat is. És a harmadik gondolat, hogy törekednünk kell tehát arra, hogy egyáltalán legyenek saját tapasztalataink, amikkel bizonyságot tudunk tenni, amivel hitelesíteni tudjuk az embereknek a bizonyságtételt. Kell, hogy legyenek saját ilyen élményeink az Istenről, és valószínűleg nem csupán csak a megtérésünk, az egy nagyon fontos dolog, hanem a hitben járásunkról is az egyéb megélések és megtapasztalások. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy tanulmányozzuk az igét, hogy mindig tudjuk azt idézni itt és ott, ezen és azon a helyen a lehető legjobb pontokon. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy elolvasunk hetente két könyvet is, ami a teológiánkat egy kicsit erősíti. A farizeusok is eljutottak addig, hogy nagyon képzettek voltak. De hadd mondjam így, hogy az apostolok egy ponton lekörözték őket. Nem voltak talán olyan képzettek sosem, mint a farizeusok az Ószövetségből, a vallásukból, de az apostoloknak az a töbletük volt, hogy volt saját tapasztalatuk Jézus Krisztusról. Érdemes tehát nekünk is a saját tapasztalatainkat, a mindennapi történéseinket is tanulmányozni az életünkben, és egy-egy nap végén átgondolni, valahol találkoztam-e ma az Istennel? Volt-e valami Isten élményem? Volt-e valami olyan, ami megerősített? Ami örömet okozott? Volt-e valami olyan, ami felhasználható abban, hogy ha másoknak beszélek Jézusról, akkor ezt el tudom nekik mondani, és ez talán őket is motiválni fogja. Isten igéje ma arra hív minket testvérek, hogy keressük a mindennapjainkban, és használjuk is fel a bizonyságtételeinkben a megélt Isten élményeket. Ad nekünk Isten mindig új napot, minden nap szerintem valamit vele kapcsolatban megélhetünk. Jó lenne ezeket észrevenni, jó lenne ezek mellett nem elmenni. Nagyon sokszor Istent a komfortzónánkon kívül fogjuk találni. Tehát amikor csak csináljuk a napi rutint, néha abba is bele tud szólni Isten, ez nem kétséges, de A tanítványoknál is azt látjuk, hogy leginkább akkor voltak Isten élményeik, tapasztalataik, amikor kimozdultak a komfortzónából, amikor viharba keveredtek, amikor egy szükséghelyzetben voltak, amikor tehetetlenek voltak valamivel szemben, amikor éppen Jézus veszélybe került, és ők ott voltak mellette, és hallották, hogy az ő életük került veszélybe. Sokszor ott találjuk Istent, amikor kimerünk, és ki tudunk mozdulni a komfortzónánkból. Ott találták, ott hallották, ott érintették meg a tanítványok is Jézust. És ezért lehetséges, hogy keresnünk kell ezeket az alkalmakat. És most befejezem egy történettel, nem saját életemből, mert nem találtam nagyon idepasszolót, hanem amit szeretnék mondani, az sokkal jobban kifejezi Gyökösi Bandi bácsitól vett történet. Ő maga így mesélte ezt el. Diák koromban megharapott egy kutya, és nem szégyellem bevallani, hogy azóta félek az ebektől. Hát még ha ki is írják, hogy az harapós. De a házigazda egyszer, ahol én voltam, igen megértő volt, amikor látta a riadságomat, és kezemben nyomott 3 kocka cukrot, és azt mondta, cukrot a tenyerén tartva tessék a puli felé menni, és a 3. kocka után már nem lesz harapos, meglátja. De tessék csak jól lehajolni, és oda nyújtani a tenyerét a cukorral neki. Hát én reszkető kézzel mentem, rajta egy szem cukor, mondja. A puli odajött, előbb végignézett, aztán megszagolta a cukrot, majd lenyalta a kezemről, megcsóválta a farkát. A másik 2 eltettem másnapra. Aztán vettem, azt mondja, egy egész dobozzal. 1.5 hét múlva már az ajtónál várt a kutya, mert a gazdától mindig csak 1 kapott, tőlem meg 2. De azt mondja, ehhez le kellett hajolnom, a tenyeremet ki kellett nyújtanom, és meg kellett simogatnom. Magyarán le kellett győznem a kutyáktól való félelmemet. És ahogy ez a teljesen egyszerű történet, mégis egy Isten élményé alakul számára, a következőket fogja, vagy fűzi hozzá. Mi a mi kockacukrunk? Mi az, ami édes a másik ember számára? Hát pontosan ez, hogy ne félj tőle, nyújtsd ki a tenyeredet, rajta a szívedet, érezze azt, hogy szereted. És hogy ezt az agyon prédikált agapét, isteni szeretetet, azt nyújtsátok át neki, magatokat, a lényeteket, és egyszer csak még a legharapósabb ember is megcsóválja a szívét, és odaül az ajtód elé, be fog csöngetni hozzád, ha baja lesz, felkeres, és szeretni fog. Egy egyszerű kis történet, egy kutyával, a komfortzónából kimozdulva, és észreveszi azt, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni. Hogy ki kell nyúljak én is az emberek felé, néha le kell térdelni, meg kell alázni magam. Többször is meg kell ezt tenni, és aztán a harapos kutyához hasonlóan az emberek is elkezdenek érdeklődni. Hát ez az a bizonyságtétel, testvérek, amit nekünk el kell kezdeni, amit keresnünk kell a mindennapokban. Ez lehet egy Isten élmény, amikor így kimozdulunk a komfortzónánkból, és aztán lehet belőle később bizonyságtétel. Mikor az illető rákérdez, hogy te miért vagy velem ilyen? És akkor már lehet mondani neki a Krisztusért, aki téged is ugyanúgy szeret, mint engem, és aki neked is ugyanezt akarja átadni. Keressük tehát a mindennapjainkban ezeket az Isten élményeket, és használjuk fel a bizonyságtételeinkben. Amen.